Köszöntünk! Te a Keresztény Közösség Egyház egy újabb inspiráló tanítását hallgatod.
És hát akkor megyünk tovább a kis sorozatunkban, a bölcsesség sorozatban. Egyébként most azért estem be pont a kezdésre, mert a Dávid Sátor a gyülekezetnek most volt, ma ünneplik a 20. születésnapjukat, mint gyülekezet, úgyhogy annyira jó volt ott velük együtt ünnepelni, meghívtak, hogy vegyek részt én is ezen az alkalmon. 20 évvel ezelőtt, hát szinte együtt indult ez a két gyülekezet, a KKE és a Dávid Sátor a gyülekezet, és egy nagyon jó barátság van a Palival, Katival közöttünk, kölcsönösen szeretjük, tiszteljük és támogatjuk egymást, egymás gyülekezetét, és azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy főleg a mai világban ebben a 2021-ben a gyülekezetek erősek legyenek, és hogy támogassuk egymást, hogy amikor az egyik gyülekezet győz, akkor igazából az egész városnak jó, és minden más gyülekezetnek jó, és fontos, hogy egyek legyünk, hogy egymást támogassuk, hogy egy csapatként dolgozzunk itt ebben a városban, és imádkozzunk ezért a városért, hiszen nagyon sok munka van, sok az aratnivaló, kevés a munkás, ugye szokta mondani a Biblia több helyen, és hát nagyon-nagyon jó volt részt venni ezen az alkalmon is. Úgyhogy picit cseng is a fülem, mert a Gábor túl hangosan dobolt ott a bal oldalt, és eléggé majd szólok neki, hogy nem segített a plexifal. Egyébként jó látni, hogy ahogy a gyülekezetük fejlődik és növekszik, úgyhogy nagyon-nagyon szuper. A mai nap folytatjuk a bölcsesség témát, és bevezetésképpen csak szeretném feltenni azt a kérdést, hogy miért beszél a Biblia a bölcsességről? Miért beszél a Biblia, a példabeszélek könyve ennyit a bölcsességről? Azt gondolom, hogy azért, mert Isten nagyon szeret bennünket. És azért, mert Isten szeretné a legjobb életet nekünk. Isten szeretne a legjobbat számunkra. Szeretné neked a legjobbat, itt ezen a földön. Isten szeretné, ha kivirágoznál. Isten szeretné, hogyha kivirágozna az életed, ha növekedne az életed, ha egészséges lenne az életed, ha áldott lenne az életed. És ezért a Biblia tele van tanácsokkal. Mert ahhoz, hogy egy áldott életet éljünk, ehhez szükségünk van jó döntésekre. Jó döntéseket kell hoznunk. Tudjátok, a döntések irányba helyezik az életünket. A döntéseid egy irányba helyeznek téged. És naponta több száz döntést meghozunk. Apró döntéseket, vagy éppen nagy döntéseket. Sokkal több apró döntést meghozunk egyébként, és azt gondolom, hogy sokszor leértékeljük az apró döntéseknek az erejét. Például egy apró döntés. Eljöjjek ma gyülibe? Ne jöjjek el. Imádkozzak ma? Ne imádkozzak. Olvassam a Bibliát? Ne olvassam a Bibliát. Apró döntések, amik így a fejünkben vannak, harcok, ahogyan döntünk éppen. És sokszor jelentéktelennek tűnnek ezek a pici döntések, de mégis a mindennap meghozott következetes döntések azok, amik a leginkább formálják a jövőnket, és egy irányba helyeznek minket. A jövőnk nincs megírva. Még akkor is, ha keresztény vagy, még akkor is, hogyha odaadtad az életedet Krisztusnak, nyilván a jövőd megvan írva olyan szempontból, hogy örök életed van. Oké? Okay? Ez biztos. Hogyha elfogadtad Jézust, mint megváltódat, akkor egy biztos, hogy a mennybe fogsz menni. Oké? Okay? Ott örökké fogsz élni. Viszont itt, ezen a földön, hogy mi fog történni az életedben, hogy hogyan fog alakulni az életed, ez nincs megírva. Amit, ahonnan jövünk, azt nem tudjuk meghatározni, nem tudjuk megírni, milyen családból származunk, milyen képességekkel születünk, vagy milyen ajándékokkal, de az, hogy milyenné fog válni a jövőnk, ezt igenis meghatározhatjuk, és ezt a döntéseink fogják eldönteni, hogy milyen döntéseket hozunk az életben. És ezt azért mondom, mert néha nekünk keresztényeknek van egy ilyen romantikus elképzelésünk, hogy milyen lesz a keresztény élet, és hogy hát majd úgy lesz minden, ahogy Isten akarja, ugye hányszor mondjuk, halljuk ezt, majd az ő akarata úgy is meg fog valósulni. Hát hadd mondjam el, hogy nem. Oké? Ez nem így működik, ez egy romantikus elképzelés. A döntéseitől függ az, hogy milyen lesz az életed. És teljesen más kimenetele lehet két életnek, vagy egy életnek. És ezt sokszor keresztények azért mondják, mert tudatalatt le akarják venni a felelősséget a saját döntései következményeiről és súlyáról. De ezzel csak azt akarom mondani, hogy igenis, a döntéseinknek óriási nagy következménye van és súlya van. Az 5 Mózes 30.19, az azt mondja, az nincs benne a jegyzetben, de írjátok fel, 5 Mózes 30.19 beszél a döntésekről. Oké? Ez az ige a döntésekről szól. Bármikor olvassátok, jusson eszetekbe, hogy ez a döntésről szól, a választásról. Tanúm az ég és a föld, hogy én elétek tartom a választást, ezt húzzátok alá ezt a szót, hogy választást, élet és halál, áldás és átok között. Válasszátok, húzzátok alá ezt a szót is, válasszátok hát az életet, hogy sokáig élhessetek, ti is, meg utódaitok is. Ez az ige a választásról szól, a döntésről. A legnagyobb ajándék az életben a döntési lehetőség. Amit kaptunk Istentől, ez a legnagyobb ajándék. A legnagyobb dolog. Ez, mert minden pillanatban, függetlenül attól, hogy milyen az életed, függetlenül attól, hogy milyen múlttal jöttél, vagy milyen múltból jöttél, függetlenül attól, hogy éppen most mi áll rendelkezésedre, minden pillanatban van egy ajándék a kezedben, amit bármikor használhatsz, ez a döntési lehetőség, hogy hogyan döntesz, és hogyan választasz. És ez a tied. Ez senki nem veheti el tőled. Szóval a döntéseknek a súly az óriási, és ez egy óriási nagy ajándék, ugyanakkor egy óriási nagy felelősség is. Az első dolog, amit felírtam ezzel az igével kapcsolatban, még mindig csak így a bevezetés, okay? Hogy Isten nem fog helyetted dönteni. Ez az ige erről szól. Isten nem fog helyetted dönteni. Neked kell döntened. És a második dolog, amit felírtam ezzel kapcsolatban, hogy attól még, hogy megtértél, az életed automatikusan nem lesz áldott. Okay? Örök életed van. És bizonyos szempontból igen, az életed áldott lesz, mert Isten szeretetét, kegyelmét, ingyenes kegyelmét, ingyenes szeretetét, ez bármikor, bármelyik pillanatban megtapasztalhatod. Bejössz a gyülekezetbe, elkezded dicsőíteni Istent, bármikor megtapasztalod ezt a fajta közelséget, Isten jelenlétét. Okay? Ezért nem kell megdolgoznunk, ezért nem kell semmit tennünk Isten jelenlétért, Istennek a szeretetéért, a kegyelméért. Viszont az, hogy a földi életed milyen lesz, az a döntéseitől fog függni. Okay? Mert bejöhetsz ide a gyülekezetbe, dicsőítheted Istent, érezheted Isten szeretetét, jóságát, és kimehetsz az ajtón, és hozhatsz egy teljesen ellentétes döntést, aminek a következménye az lesz, hogy le kell aratnod valami rossz gyümölcsöt, rossz irányba elmegy, vagy valami rossz dolog fog történni az életedben, mert a döntésed nem volt olyan. Szóval ez a második. A harmadik, a döntéseid formálják a jövődet, és nem csak a te jövődet, hanem ez az ige azt mondja, hogy az utódaidnak a jövőjét is befolyásolják valamilyen szinten. Nyilván nem 100%-osan, nekik is meg lesz majd a döntési lehetőségük, viszont hatással vagy a gyerekeidnek az életére. Ez az ige erről beszél. A döntéseid nem csak rád vannak hatással, hanem a családodra, a gyerekeidre, a jövőbeli gyerekeidre, az utódaidra. Szóval ennek a sorozatnak az a célja, hogy Isten igény keresztül megtanuljunk jól dönteni, bölcsen dönteni. Oké? Okay? Mert Isten meg akar áldani, mert Isten szeret, jót akar, és ezért leírta a Bibliába az ehhez vezető utat. Oké? Okay? Ez nem az én bölcsességem, nem tippek, tanácsok, ez Isten igéje, amiről ma beszélünk. És az előző két hétben a bölcsesség 7 oszlopáról beszéltünk, a példabeszédek könyve alapján, és a 7 legfontosabb dolog ahhoz, hogy bölcsességet szerezzünk. Okay? Az első ilyen volt az engedelmesség. Csak gyorsan végigmenjünk ezen. Az első oszlop az engedelmesség. nem tudok most mindent belemenni ezekbe a pontokba, hallgassátok vissza, engedelmesség. A második az alázat, a harmadik a türelem. Ugye a türelem, előző héten beszéltünk, mit jelent a türelem. A türelem az az, hogy nem a könnyebb és nem a gyorsabb utat választjuk az életben, hanem nem rövidítjük le az utat, amit be kell járnunk, hanem végigjárjuk azokat az utakat, amiket végig kell járnunk. Azért, hogy kipróbáltak legyünk, hogy Isten ránk tudjon építeni, és ránk tudjon bízni többet. A negyedik oszlop volt a megfontoltság és az előrelátás. A példabeszédek 1-4 ugye azt mondja, hogy az oktalan embert eszessi a fiatalokat is, előrelátóvá és megfontoltá teszik. Oké, szóval a példabeszédek könyve rengeteget beszél erről. És a mai nap, megyünk az 5., 6., 7., remélem be tudom ma fejezni, muszáj lesz, mert jövő héten vízió vasárnap, szóval. Szóval a mai nap az 5. ilyen oszlopról fogunk beszélni, ez pedig nem más, mint a jó tanácsok. Jó tanácsok, igen. Oké. Jó tanácsok. Mit jelent ez? Egy bölcsember keresi a tanácsot, a jó tanácsot az életében. Igényli a tanácsot az életében. Nem tudom, értitek-e? Tehát ez nem az, amikor utánad mennek emberek, hogy tanácsot adjanak neked, hanem te mész emberekhez, és te kéred meg őket, hogy adjanak tanácsot. Van különbség a kettő között. Szeretnél bölcs lenni? Vedd magadat körül jó tanácsadókkal. Oké? Okay? Igényeld te a tanácsot emberektől. Olyan emberektől, akik bölcsességre tudnak tanítani. Ez egy fajta életstílus, ez egy fajta hozzáállás az élethez. A példabeszélek 11-14 azt mondja, bölcs vezetés nélkül lezűlik a nemzet, ha pedig sok tanácsadója van, felvirágzik. Oké? Húzzátok alá azt a szót, hogy tanácsadó. Sok tanácsadója van, felvirágzik. Szükségünk van az életünkben tanácsadókra, tanácsokra, jó, bölcs tanácsokra. Például beszélek 19-20, hallgass a tanácsra, és fogadd el a helyreigazítást, akkor végül te is bölcsé leszel. Annyiszor elmondja a példabeszélek könyve, újból és újból és újból a tanácsokat, a tanácsadást. Szóval ez az ige, vagy ez a pont arról szól, hogy te keresed, te vágysz arra, hogy tanulj másoktól, hogy kikérd másoknak a tanácsát. Oké? A tanácsot kikérik. A tanácsot nem adják, a tanácsot kikérik. Ez a különbség. A vélemény és a tanács között. A véleményt adják, a tanácsot kikérik. Szóval az a kérdésem, hogy vannak az életedben olyan emberek, akik jó tanácsokkal látnak el, akik bölcs tanácsokat adnak neked, és igényled-e ezeket a tanácsokat? Van-e benned egy ilyen vágy, hogy tanulj másoktól? Emlékszem, hogy többször az évek során Zoltán például, meg Zoli is odajött hozzám, és mondták, hogy figyelj Géza, szükségünk van a tanácsodra, vagy szükségünk van a tanácsatokra Zsanival. Rengetegszer közöttünk, így a vezetők között egy ilyen kapcsolat van, hogy egymáshoz oda megyünk tanácsokért. És emiatt áldott az életünk, úgy érzem, mert kikérjük a tanácsokat. Mi így nőttünk föl, mi ezt megtanultuk a pásztorainktól, hogy ez mennyire fontos az életben, hogy bölcs tanácsadókkal vegyük magunkat körbe. Az én életemet és a párkapcsolatomat és a házasságomat jó tanácsok mentették meg. Ha nem lettek volna az életemben jó tanácsadók, akkor ma Zsanival nem lennék együtt. Nem lennénk házasok. Én egy másik házasságban élnék. Az életemet ezek Isten mentette meg ezeken a tanácsadókon keresztül. És ugye a Biblia azt mondja, hogy két agy jobb, mint egy agy. Oké, szóval, hogy két agy jobb, mint egy. És ezt el kell fogadnunk, hogy nem mi vagyunk a legokosabbak és a legbölcsebbek a világon, és szükségünk van nekünk is másokra. Mi, ahogy vezetjük például a gyülekezetet, rendszeresen összejövünk, és összedugjuk a fejünket. És sokkal erőteljesebb dolgok jönnek ki, amikor összedugjuk a fejünket, mint amikor valaki kitalál valamit, hanem sokkal erőteljesebb, mikor több ember összedugja a fejét, jobb dolgok jönnek ki belőle. Ugyanígy az életedben is, hogy sokkal jobb dolgok fognak kijönni, hogyha összedugod a fejedet másokkal. Miért van szükségünk tanácsadókra? Azért, mert nincs elég idő az életben ahhoz, hogy mindent a saját tapasztalataid alapján vagy hibáidból tanulj meg. Jó, ezt jegyezzétek meg. Miért van szükségünk tanácsadóra? Azért, mert nincs elég idő a Földön, az életben, hogy mindent a saját tapasztalataid alapján tanulj meg, vagy a saját hibáidból tanulj meg. Megmondom őszintén, én egy olyan ember vagyok, aki szeret a saját tapasztalataiból mindent megtanulni. De rájöttem egy ponton az életemben, hogy egy élet nem elég ehhez. Sokkal lassabban fogok haladni, hogyha mindent a saját tapasztalataimból akarok megtanulni, mint hogyha kikérném másoknak a tanácsát, és mások hibáiból tanuljak, vagy mások megtapasztalásaiból tanuljak. Illetve vannak olyan hibák, amiket sajnos nem lehet kijavítani. Sajnos vannak olyan hibák, amiket életünk végéig kell hordoznunk alázattal. Isten megbocsát. Viszont vannak olyan döntések, aminek a következményeit életünk végéig le kell aratnunk. És Isten ad ehhez erőt, kegyelmet, viszont nyilvánvalóan ő nem akarja, hogy ezekbe a helyzetekbe belekerüljünk. Szóval szoktuk mondani itt a gyülekezetben is, hogy háromféleképpen tanulunk az életben. Háromféleképpen tanulunk az életben. A könnyű úton, a nehéz úton és a tragikus úton keresztül. A könnyű út az az, amikor mások hibájából tanulsz. A nehéz mód az, amikor a saját hibádból tanulsz. Ugye ez egy elég kemény lecke. A tragikus az az, amikor saját hibáidból sem tanulsz. És őszintén hányan vagyunk már úgy, hogy ugyanazt a hibát követjük el újból és újból és újból. Na ez a tragikus mód. Amikor ugyanazt a hibát követed el újból és újból, tudod, hogy nem jó, vagy éppen lehet, hogy mondják neked, hogy nem jó, de te nem hallgatsz rá, és majd talán egyszer életünk végén le fog esni, hogy igaza volt. Na ez a tragikus mód. Legyünk bölcsek. Oké? Legyünk bölcsek. Az idő, az fogy. Ez az élet, ez nem, itt a föld élet, ez nem egy örökké való élet. És legyünk bölcsek, hogy hogyan használjuk ki az itten időt. Szóval tanuljunk mások hibájából, kérjünk ki tanácsot. Barátkozzunk bölcsekkel, olyan emberekkel, akik bölcsességet adnak át. És ahogy egyre idősödök, egyre jobban kiszűröm azokat az embereket, akik nem építik az életemet, akik nem abba az irányba visznek, ami az én jövőm, amit Istentől kaptam. És nyilvánvalóan szeretem ezeket az embereket, de nem fogok időt tölteni velük. Olyan emberekkel, akik nem fogják előrevinni az életemet. Mert Isten azt szeretné, hogyha bölcsekkel barátkoznánk. Példabeszélek 13:20. És ez nem azt jelenti, hogy nem szolgálok feléjük, mert szolgálunk emberek felé. De nem ezek az emberek lesznek azok, akik tanácsot fognak adni nekem. Példabeszélek 13:20. Aki a bölcsekkel barátkozik, maga is bölcs lesz, de ha az ostobákhoz csatlakozik, bajba kerül. Oké? Okay? Aki a bölcsekkel barátkozik, maga is bölcs lesz. Mit ír a Biblia? Ha bölcsekkel lógsz, bölcs leszel. Ha ostobákkal lógsz, ostoba maradsz. Fiatalok, iskolába, amikor lógtok, kiválasztjátok a barátaitokat, tudjátok, a legközelebbi barátainkat tudatosan választjuk. Nem az alapján, hogy most éppen vele egy osztályba járok, vagy éppen ő a szomszédom, vagy nem tudom mi, hanem legyetek bölcsek, lógjatok olyan fiúkkal, lányokkal, akik bölcsek. Szóval kihez csatlakozol? Melyik társasághoz csatlakozol? Ugye? Mindenhol vannak társaságok. Milyen barátokkal veszed körbe magadat? Szóval ez a jó tanács. Oké? A jó tanácsok bölcsességet fognak az életedbe adni. A hatodik. Ez egy nehéz. A hatodik oszlop a bölcsességnek, hogy elfogadni a korrekciót. Elfogadni a korrekciót. Szeretnél bölcs lenni? Fogadd el a korrekciót. A korrigálás, a korrekció sosem egy kellemes dolog. Hányan szeretitek, mikor korrigálnak titeket? Valaki? Hát nem sok ember. Ó, két ember van. Jó, ezt megígyeztem. Jó van, oké, szuper. Vagy hazudtok. Szóval a korrekció sosem egy kellemes dolog, de hasznos. Miért van szükségünk a korrekcióra? Azért, mert mindannyiunknak vannak vakfoltjai. Oké? Mindannyiunknak vannak vakfoltjai. Mi az a vakfolt? Nézd az előtted ülőnek a hátára most. Légy szíves. Nézzétek az előtted ülő hátát. Aki meg legelől ül, az meg néz az én hátamat. Oké. A hátam az a vakfoltom, amit nem látok. Oké? A hátadat senki nem látja. Illetve nem látod. A hátadat te nem látod. Viszont a körülötted ülők, a mögötted állók, vagy mögötted ülők látják. És mindannyiunknak az életében vannak vakfoltok, amiket mi nem látunk, és soha nem fogunk látni, mert vakfolt. Ettől vakfolt a vakfolt. Oké? Okay? Szóval egy olyan terület az életedben, amit te nem látsz, csak egy kívülálló. Lehet ez egy szellemi dolog, lehet ez bármilyen dolog az életedben, egy karakterbeli dolog, egy gyengeség az életedben, akár egy rossz döntésed, vagy egy rossz szívbeli állapot. És teljesen mindegy, hogy mennyire vagy szellemi. Teljesen mindegy, hogy mennyire vagy közel Istenhez, vagy mennyire vagy szellemi. A világ legszellemi pásztorának is vannak vakfoltjai. Oké? Okay? Tehát miért? Azért, mert ha nem lenne, akkor már istenek lennénk. És Isten gondoskodik, hogy ne legyünk istenek ezen a földön, emberek vagyunk. És pontosan azért, hogy szükségünk legyen egymásra, és hogy alázatban tartson minket Isten, mert különben akkor elszállnánk. Vakfoltjaink vannak. És ezért szükséges, hogy elfogadjuk a korrekciót, amikor emberek oda mennek, jönnek hozzánk, és egy olyan dologra felhívják a figyelmünket, amiket mi nem látunk. Viszont ők látják. Nekem is vannak vakfoltjaim. És van egy feleségem, aki fantasztikusan látja ezeket a vakfoltjaimat. És korrigál ebbe. És van egy vezetőség, akik nem csak vezetőség ebbe a gyülekezetbe, de a barátaim is. Akiknek megvan a joguk ahhoz, hogy korrigáljanak, hogy oda jöjjenek, és azt mondják, figyelj, ez egy vakfolt az életedbe. Szükségem van ilyen emberekre. Példabeszélek 3.11. Fiam, mikor az örökkévaló figyelmeztet és fegyelmez, ne utasítsd el, ne sértődj meg, ha helyreigazít. Ez is példabeszédek könyve egyébként. Rengeteg van a Bibliában példabeszédek könyvében a korrekcióról, és a bölcsesség és a korrekció az összefügg egymással. Szóval mit mond? Ha valaki az örökkévaló figyelmeztet, és fegyelmez, ne utasítsd el. Fú, hányszor utasítottuk el, igaz? Hányszor akarjuk el? Ú, ez nem igaz. Ne sértődj meg. Fú, ha hányan sértődünk meg, mikor valaki korrigál. Fú, nem, ne hülyéskedjél már, ezt rosszul látod. Emlékszem, mikor pásztorom egyszer leült velem, és a felesége hármasba. Konfrontáció és a korrigálásnak a volt a pillanata. És korrigáltak, és konfrontáltak, hogy Géza, büszke vagy. Én meg így magamban mondtam, persze nem mertem azt azért kimondani, de magamban azért mondtam, hát ezt nagyon rosszul látod. Én nem vagyok büszke már. Tudjátok, a büszke ember sose látja magáról, hogy büszke. és nem éreztem jogosnak ezt a dolgot. Akkor, abban a pillanatban. De meghoztam egy döntést, mert tudtam, hogy vannak vakfoltjaim. Vannak dolgok, amiket nem látok. És pont ez a lényeg az egésznek, hogy abban a pillanatban a korrigálás nem érti az ember, nem tartja jogosnak, mert vakfolt. És soha, lehet, hogy soha nem fogod megérteni, mert vakfolt. Viszont elfogadtam a korrekciót, és azért, mert valószínűleg, igen, ez egy olyan dolog, amit abban a pillanatban én nem láttam magamba. És hálásnak kell lennünk ezekért a dolgokért az életünkben, ezekért az emberekért, akik korrigálnak, akik odajönnek, és jó szándékkal teszik ezt, mert emögött egy jó szándék van. Szóval, amikor konfrontál az apukád, amikor konfrontál az anyukád, amikor konfrontál a főnököd, amikor konfrontál a vezetőd, amikor konfrontál a pásztorod, akkor leülünk veled beszélgetni Zsanival, mint pásztorok, ne sértődj meg, oké? Okay? Fogadd el a korrekciót. És, mit mond a Biblia, bölcs leszel. Ki szeretne bölcs lenni? Én szeretnék? Oké. Okay. All right. Szóval, érdekes, hogy a Bibliában Dávid, ott van, Jeremiás 10:24. Dávid kérte Istent, figyeljetek, kérte, hogy korrigálja. Milyen szíve volt Dávidnak? Istent kérte, hogy korrigálj. Azt mondja, fenyíts meg, örökkévaló. De azért hozzáteszi, igaz mértékkel, ne haragodban, nehogy egészen megsemmisíts. Nagyon tetszik. Azért hozzárakta, hogy de azért ne halljak meg, jó? Tehát... De annyira szeretem Dávidnak a szívét, hogy még ennyire alázatos volt, hogy azt mondta, hogy oké, fenyíts meg, tényleg korrigálj, Uram, itt vagyok. Példabeszélek 21:1 azt mondja, aki tanulni vágyik, elfogadja a helyreigazítást. Dávid ilyen volt, tanulni akart, növekedni akart, aki pedig visszaustasítja, ostoba marad. Ennyi. Példabeszélek 15:32, aki elutasítja a figyelmeztetést, a saját életét gyűlöli. Wow! Azt mondja a Biblia, ha nem fogadjuk el a korrekciót, akkor ez azt jelenti, hogy a saját életünket utáljuk. Viszont aki megfogadja, értelmes lesz. És hány ilyen ige van a Bibliában, a példabeszéd, csak a példabeszédek könyvében is. Csak hát ugye ezeket az igéket valahogy így nem nagyon halljuk meg, vagy nem nagyon emeljük ki a Bibliánkban, de ez a hatodik oszlopa a bölcsességnek. Szóval fogadd el a korrekciót. A hetedik, és ebben az, egyben az utolsó, a tudás és értelem. Tudás és értelem. Na ez egy izgalmas, oszlop, tudás és értelem. Az első, tehát külön fogjuk most átbeszélni, tudás és értelem. Először beszéljünk a tudásról. Az első lépés, tudást kell, hogy szerez. Tudást kell, hogy szerez. Ha szeretnél bölcs lenni, szerez tudást. Honnan szerzünk tudást? Elsősorban Isten igéből. Oké? Okay? Isten igéből szerzünk tudást. Ha szeretnél tudást szerezni, Isten igéből szerez tudást. Kell, hogy legyen benned egy ilyen tudásszomj, egy taníthatóság, egy tanulás vágy. Akár egy információgyűjtés. Oké, például, amikor én egy nagyobb döntés előtt állok, beszerzem először az összes információt. Akár egy munka váltással kapcsolatban, amikor Zsaninak is voltak munkaváltásai. Összeszedtük az összes információt. Mi szól mellette, mi szól ellene. Tehát nem először imádkoztunk, először összegyűjtöttük az információkat. Először tudást szereztünk. Lássuk, hogy miről szól ez az egész. És utána elkezdtünk imádkozni. Elkezdtük összevetni, elkezdtünk imádkozni. Oké? De az első lépést, hogy tudást szerez. Például, ha szeretnéd jól vezetni a családodat, szeretnéd jól nevelni a gyerekedet, olvas. Olvas ebben a témában. Tele vagyunk ilyen könyvekkel ott hátul, gyereknevelés, családépítést. Vannak, akiknek most fog gyerekük születni. Kezdj el olvasni. Vegyétek ki ezeket a könyveket. Szerezz tudást. Én most is olvasok könyvet. Oké? Okay? És egy nagyon fontos a könyvolvasás. És olyan könyveket, amik Isten igére alapoznak. Oké? Okay? Tehát keresztény könyveket. Isten igén alapuló könyveket. Kezdj el olvasni. Akár a gyereknevelés témában, vagy hogyha egyedülálló vagy, és nehézségeid vannak mondjuk párválasztással kapcsolatban, válasz ki egy ilyen könyvet, kezd el olvasni, kezd el edukálni magadat, tanulni, növekedni. Ha depresszióval van problémád, kezdj el olvasni ilyen könyvet. Gyertek ide hozzánk a végén, vagy a hátsó vendéglátókhoz, és kérdezzétek meg, hogy oké, figyelj, én ezzel küzdök, nekem szükségem van, ezen a területen változásra az életemben. Szeretnék bölcsebb lenni, akár a pénzügyekben. Ajánlani fogunk nektek könyveket, amik segíteni fognak, tanítani fognak. Okay? Az első, hogy tudást kell, hogy szerez. Okay? Ezt azért mondom, mert nagyon sokszor mi keresztények ezt valahogy így el akarjuk, le akarjuk könnyíteni, le akarjuk egyszerűsíteni. Imádkozz értem, Géza. Imádkozz értem, Zsani, hogy megváltozzon az életem. Néha Isten, igen, tud egy csodát tenni egy pillanat alatt, de van, amikor ez egy folyamat. És van, amikor egyszerűen végig kell mennünk azon a folyamaton, hogy Isten tanítson bennünket. Szóval egyik sem zárható ki. Igen, minden vasárnap itt imádkozunk a szükségekért. Viszont vannak olyan dolgok, amiken neked kell keresztül menni, és meg kell harcolnod, bölcsességet kell, hogy szerezz. És ehhez az első lépés, hogy tudást szerez. Okay? Példabeszélek 18-15 azt mondja, az értelmes szíve szomjas a tudásra, a bölcs füle ismeretre éhes. Okay? Mit mond a Biblia? Szomjas a tudásra. Kell, hogy benned legyen egy szomjúság. Van benned egy szomjúság a tudásra? Hogy edukáld magadat, hogy tanulj Isten igéből? Húzd alá ezt az igét, hogy szomjas a tudásra. Éhes, szomjas, éhes. Tehát ez a tudás szomj. Oké, tanulásvágy, taníthatóság. Ez egy nagyon fontos karakterbeli dolog. Példabeszélek 18.2. Az ostoba nem hallgat senkire, egyre a saját gondolatait mondja. Ilyen egy ostoba ember. Ez az ige erről beszél. Az ostoba azt mondja, nincs szükségem tudásra. Nincs szükségem tanulni, majd ösztönösen csinálom. Majd ösztönösen, ahogy megtanult, ahogy felneveltek a szüleim, majd úgy érzésből. Nem elég ennyi, oké? Okay? Tudást kell, hogy szerez. Második lépés. Beszéljünk az értelemről. És most egy picit, így kicsit ellene beszélek az első gondolatnak, a tudásnak. A tudás önmagában nem bölcsesség. Oké? Okay? Ezt szeretem Isten igében, ilyen paradoxonok vannak benne, imádom. A tudás önmagában nem bölcsesség. Hiába van nagy tudásod, hiába olvasol könyveket, és most pont az ellentétét mondom, amit az előbb próbáltam mondani. Hiába tudsz Istenről egy csomó minden, teológia tudásod van, ha nem tudod megfelelően használni a mindennapokban, vagy rosszul, vagy helytelenül, rossz helyen használod, nem lesz haszna ennek a dolognak. Csak okoskodóvá válsz. És vannak ilyen emberek, mi is nagyon sokszor könnyen ilyen okoskodóvá válhatunk, amikor azt gondoljuk, hogy attól még, hogy tudunk valamit, attól még azt meg is tudjuk tenni. De igazából akkor tudsz valamit, ha meg is tudod tenni. Oké? Csak akkor tudsz valamit, ha meg is tudod tenni, ha tudsz engedelmeskedni annak. Hiába mondod, hogy én tudom ezt, de nem tudod megtenni, igazából nem tudod. Hiába mondom azt, hogy tudok focizni, de ha felmegyek a pályába, és nem tudom megrúgni a labdát, akkor nem tudok focizni. De hát én láttam, hogy fociznak a tévébe. Ettől még nem tudsz focizni, hogy láttad, hogy mik a szabályok, hogy fociznak a tévébe. Akkor tudsz focizni, ha fölmész a pályára, és rúgsz egy gólt. Oké? Okay? Szóval nagyon sokszor figyelnünk kell erre. A tudás önmagában nem bölcsesség. A bölcsességhez kell egy értelem. És erről szól ez a második fele, értelem. A bölcsességhez kell értelem, hogy fel tud ismerni és értelmezni az adott helyzetet a hétköznapokban, és ennek megfelelően használni a már megszerzett tudást. Nem tudom, érthető-e? Oké? Szóval, még egyszer elmondom. Tehát a bölcsességhez kell egy értelem, hogy fel tud ismerni és értelmezni az adott helyzetben, a hétköznapban, amikor ott vagy az iskolában, munkahelyen, hogy mi a szitu, és hogy hogy kell döntened, hogy hogyan használd a már megszerzett tudást. Tehát a bölcsesség, még egyszer mondom, nem tudás. A bölcsesség a tudás megfelelő helyen és időben való használata. Oké? Okay? Ezt írjátok le. A bölcsesség a tudás megfelelő helyen és időben való használata. És ehhez kell egy értelem. És ez az, amit a Szent Szellem tud kimunkálni az életünkben. Egy értelmet adni. Hogy ne csak információkat gyűjtsünk, hanem egy értelmünk legyen. És ezért fogunk ma imádkozni itt ezen a helyen. Ezért fogunk imádkozni az alkalom végén, hogy Isten adjon egy értelmet nekünk, hogy megértsük, hogy mi az ő akarata helyzetekben. Amikor benne vagy egy élethelyzetben. Benne vagy egy élethelyzetben, és előveszed azt a korábban megszerzett tudást, és elkezded alkalmazni. Amikor tudod, hogy mikor és hogyan kell ezeket alkalmazni. Példabeszédek 3:6 azt mondja, minden helyzetben ismert fel az örökkévalót és akaratát, akkor majd ő egyengeti utadat és vezeti lépteidet. Húzzátok alá azt a szót, hogy ismert fel. Na ez erről szól. Na ez a bölcsesség. Ez a bölcsesség. Amikor felismerjük abba a helyzetbe, hogy ez a helyes. Amikor felismerjük abba a életszituációba, akár bármiről van szó, hogy a gyülekezetben, a munkahelyeden, családodban, szolgálatodban, ez a helyes. Ezt kell tenni. Ez a bölcs. Most ebben a helyzetben ez a bölcs döntés. Na, értitek? Szóval ez. És ezért fogunk imádkozni. Példabeszédek könyvében egyébként az értelem és az értelmes szó 43-szor szerepel, megnéztem. Elég sokszor. És hogyha elkezdtétek olvasni így a példabeszédek könyvét, ugye most a 6., azt hiszem a 6. fejezetnél tartunk, így a gyülekezet így együtt elkezdtük ugye olvasni, és minden nap egy fejezetet olvasunk el, és ha olvastátok, akkor is rengetegszer lehet olvasni ezeket a szavakat, hogy értelem, értelmes. Példabeszédek 8:9. Mind világos az értelmeseknek, aki bölcsességre vágyik, mind megértheti, aki értelmesnek. Aztán a 14:33. Az értelmes ember szívében nyugszik a bölcsesség, amelynek az ostobák lelke hírét sem hallotta. Példabeszédek 15:5. Az ostoba visszautasítja apja a figyelmeztetését, aki pedig elfogadja, értelmessé válik. Amen. Micsoda fantasztikus igék ezek. Aztán, igen, van még egy igénk, a példabeszélek 1:20. A bölcsesség az utcákon kiált, zsúfolt piactereken szól hangosan. Szerintem ezt az igét nagyon sokszor olvastuk már, csak sokszor nem értjük, hogy mit jelent ez. És Isten így megértette velem, hogy mit jelent. Ez pontosan arról szól, amit az előbb mondtam, hogy a hétköznapokban, a mindennapokban felismerni a bölcsességet. Az utcákon, amikor mész az utcán, és felismered, hogy ez a bölcs, ez nem bölcs. Értitek? Amikor a zsúfolt piac, amikor mész az Alba plázába, és, vagy a Tesco-ba vásárolsz, hogy ez bölcs, ez nem bölcs. Értitek? Szóval, hogy a bölcsesség az egy nagyon gyakorlati dolog. És ehhez kell egy értelem. És ehhez van szükségünk értelemre, és ezért fogunk imádkozni. A bölcsesség azt jelenti, hogy hétköznapokban felismered, hogy hogyan kell döntened. Szóval ezért fogunk imádkozni. És annyira szeretem Jézusnak a példáját, mert Jézus nagyon sokszor így tanított, ő tényleg nem csak elméletben tanított, hanem élethelyzetekben tanított, hogy éppen mentek, és ott volt két halász, és akkor Jézus mondott egy példázatot, és az emberek megértették, hogy mit jelent ez. Összerakták valahogy ezeket az üzeneteket a hétköznapokkal. Én nekem az a vágyam, gyülekezet, hogy egyre bölcsebbé váljunk. És nem tartunk még ott, egyikünk sem. De Isten akar minket növelni, tanítani, hogy bölcsességre tanítani, hogy meg tudja áldani az életünket, hogy jó döntéseket tudjunk hozni. És a másik dolog, ami még nagyon a szívemben volt, az, hogy pontosan ezért, ahogy Jézus is a hétköznapokon keresztül tanított az ő tanítványait, ezért nagyon fontos a gyülekezetünkben, és talán ti is megtapasztaltátok ezt, és remélem, hogy egyre jobban meg fogjátok tapasztalni, ez a személyes pásztorolás a gyülekezetben. Ami nem csak azt jelenti, hogy programokon keresztül pásztorolunk, hanem azért vannak a házi csoport vendéglátók, azért vagyunk mi is az életetekben, hogy pásztoroljunk a személyes életetekben, a hétköznapokban. Hogy ne csak infókat adjunk át, hanem segítsünk megtanítani a hétköznapi döntésekben jól dönteni. Szükségünk van erre. Én az az imám, hogy ez a hét oszlop, ez az életünkben tényleg egy erős hét oszloppá váljon. Oké? Még egyszer menjünk végig, mi volt ez a hét oszlop, ennek a három hétvégének a hét oszlopa. Az első volt az engedelmesség. A második az alázat. A harmadik a türelem. A negyedik a megfontoltság és előrelátás. Az ötödik a jó tanácsok. A hatodik elfogadni a korrekciót. A hetedik a tudás és értelem. Kívánom azt, hogy növekedjünk mindannyian a bölcsességben. Mindannyiunknak szüksége van erre. Nekem szüksége van erre. Egyre jobban érzem az életemben, hogy minél több kérdés van megválaszolva az életem, annál több kérdés merül fel. És annál inkább szükségem van még több bölcsességre. Úgyhogy nem tudom, ti hogy vagytok vele, de én tovább fogom folytatni a példabeszédek könyvének az olvasását. És olvassátok ilyen szemmel. Lássátok ki ezeket a kulcsszavakat, amik ott vannak. És imádkozom azért, hogy adjon hozzá az életetekhez. És áldja meg az életeteket. Mert Isten meg akarja áldani mindannyiunknak az életét. Meg akarja áldani az életünk minden területét. Szóval kívánom azt, hogy hozzunk jó döntéseket, bölcs döntéseket az ő dicsőségére. Amen. Imádkozunk most, kérlek, hogy álljatok fel. Drága Jézus, köszönjünk neked a te igédet, köszönjünk neked, Uram, a te igéd annyira csodálatos, egyszerűen annyira fantasztikus, és köszönjük neked, Urunk, hogy új igazságokat tanulhatunk mindig, minden egyes alkalommal, és minden egyes alkalommal kinyitjuk az igét, Uram, valami újat tanulhatunk, és Uram, köszönjük neked. Köszönöm neked, Uram, azt a taníthatóságot és tudásszomjat, ami a gyülekezetünkben van, és köszönöm neked, Uram, azt, hogy tényleg olyan van egy vágy bennünk, azt gondolom, hogy növekedjünk, de Uram, szeretnénk értelmet szerezni a mai nap, nem csak tudást, de értelmet. Szeretnénk felismerni, Uram, azt, hogy mikor, hogyan kell döntenünk, mikor, hogyan kell használnunk a megszerzett tudást az életünkbe, adj nekünk bölcsességet ehhez. Imádkozom, Uram, azért, hogy Szent Szellem, te vezess bennünket, és most imádkozok az egész gyülekezetért, hogy fakaszd fel, Uram, ezt a szellemi megítélést Jézus nevében, szellemi megítélést, Uram, az életünkbe, hogy bölcs döntést tudjunk hozni, Uram. Uram, imádkozom azért, hogy ezt a négy oszlopot az életünkbe tudjuk helyezni, hogy tényleg engedelmeskedjünk neked, Uram, hogy legyen ez az első száma prioritás az életünkbe, Uram. Szeretnénk, Uram, alázatot az életünkbe. Megalázzuk magunkat. És nem fogunk büszkévé válni. Nem fogjuk engedni, hogy büszkévé váljunk, Uram. Szeretnénk türelmesek lenni. Nem akarjuk a könnyebb, gyorsabb utat választani. Szeretnénk megfontoltak lenni, és előrelátók. Uram, szeretnénk jó tanácsadókkal körbevenni magunkat, és befogadni, Uram, a jó tanácsokat, és keresni, Uram, a tanácsokat az életünkben. Szeretnénk elfogadni a korrekciót, még akkor is, ha fáj. És szeretnénk hálásak lenni ezért. És szeretnénk, Urunk, képezni magunkat, tudást szerezni. taníthatóvá válni. És Uram, tényleg így végezetül csak imádkozom azért, hogy adj egy értelmet. Adj értelmet. Uram, szeretném most megáldani az embereknek a gondolatait. Uram, szeretném megáldani a gyülekezetünknek a gondolatait, Uram. Újítsd meg a gondolatainkat. Újítsd meg, Uram, mindenkinek a gondolatát, Uram. Hogy semmilyen bűn, semmilyen, Uram, dolog ne tompítsa el, Uram, a gondolkozás módját az itt lévőknek, a mindannyiunknak az életének. Uram, a megbocsátatlanság, a keserűség, Uram, a harag, Uram, ne vakíts el, Uram, a gondolatainkat, hogy ne tudjunk józanul gondolkozni, hogy ne legyen egy józan ítélő képességünk, Uram. Imádkozom, Uram, azért, hogy a múltnak a sebei, a múltnak a fájdalmai ne vakítsák el a gondolatainkat Jézus nevében. Uram, semmilyen bűn, Uram, szexuális bűn, vagy olyan dolgok, amik így a gondolatainkra hatással vannak Jézus nevében, most ezek ellen is szólok. Jézus nevében tisztítsd meg, Uram, a gondolatainkat, újítsd meg, Uram, hogy semmi se vegye el, Uram, tompítsa el a látásunkat, a víziónkat Jézus nevében. Uram, imádkozom, adj egy frissességet, Uram, a gondolatainkba Jézus nevében. Uram, hogy képesek legyünk felismerni az élethelyzetekben, hogy hol vagyunk, miben vagyunk. Uram, adj nekünk egy alázatot, hogy bátran kikérjük a tanácsát másoknak. Uram, hogy ne egyedül álljunk, ne egyedül próbáljuk megoldani a problémáinkat, vagy a Uram, a döntéseket, amiket meg kell hoznunk Jézus nevében. Csak imádkozom, Uram, hogy Szent Szellem, Te vezess bennünket, és adj bölcsességet, Uram, a gyülekezetünknek. Jézus nevében. Amen. Amen. Amen.
Reméljük, hogy inspirált és bátorított, amit hallottál. Bővebb információért keresd meg minket a kkl.hu weboldalon.